Ismét újlap indul ezúttal a Rádiósok szolgáltató lapja. Talán sokaknak furcsa elképzelni, hogy az egész lap egy floppy lemezen elfér, ez kerül a nyomdába. Az ára csak ennyi, illetve már ennyi. De nem ez az igazi áremelkedés, hanem a lapok, illetve a napilapok áremelkedése. A szórólapokból úgy tűnik, hogy a Posta vezérigazgatósága felkészült arra, hogy sokan le fogják mondani majd a lapokat.
Lemondások várhatók, és ebben a felhívásban természetesen arra is felkészültünk, hogy hogyan reagáljunk ebben az esetben.
Hogyan?
Az utasításban arra kérjük föl a kézbesítőinket, hogy udvariasan kérjék a magasabb előrefizetési díjakat, véletlenül sem legyenek erőszakosok, durvák, és agitálással próbálják meggyőzni az előfizetőket arról, hogy továbbra is szükség van az újságban lévő információkra.
Hogyha valaki OTP betétszámlán fizette elő az újságokat, körülbelül 4,5-5 hónapig tart, míg ameddig fizetnie kell, ameddig még az újságot megkapja, és csak ezután mondhatja le. Nem lehet ezt valahogy megrövidíteni?
Én azt hiszem, ennek a leggyorsabb módja az, hogyha a postahivataloknál kérik ennek a megszüntetését. És ebben az esetben a legrövidebb idő optimális esetben másfél hónap.
Egytestületes lett ezután 60-ban és környéke 10 községében a pártirányítás. Azaz nem tartják ezután szükségesnek párt végrehajtó bizottság működtetését. A tudósításom küldésének perceiben megszülető pártbizottság az eddigi 51-ről 21 tagra csökken. Voltak, akik a pártmunka eddigi tunyaságára hivatkozva kisebb, míg mások az elmélyültség alaposság iránti igényből következően nagyobb létszám mellett voksoltak. Nagy önkritikával esett szó arról is az értekezleten, hogy bár felélénkült az érdeklődés az ideológiai jelenségek iránt, ezekkel a szükségesnél kevesebbet foglalkoztak a párt helyi testületei. Elsősorban a soraikban is fellelhető tájékozatlanság, az ő köreikben is honos bizonytalanságérzés, valamint a pártoktatás hiányosságai miatt.
Ha az ember leemeli a fedőt a húsos fazékról, mit se gondol a reformkonyhával? Ha pedig azt hallja, szója csak legyint, állatoknak való takarmány az. Pedig ez a rengeteg incsiklandozó finomság mind szója felhasználásával készült. Vas megyében elhatározták ugyanis, hogy megteremtik a korszerű közétkeztetést. Az alapoknál kezdték, a szószoros értelmében beetették a szombathelyi Orlai vendéglátóipari szakközépiskola diákjait, akik egy hónapig, anélkül, hogy tudták volna, szójával dúsított menüt kaptak. Mindenkinek íz lett. Következő lépésként a szakácsok számára tananyaggá tették a reformkonyha művészetet, s év végén már vizsgatétel lesz. Ez itt a csúcs, a kitűnő osztályzat. Hogy miért fontos ez? Nos, egy vasi felmérés szerint a gyerekek 17%-kal kevesebb fehérjét fogyasztanak a szükségesnél. Húsra sem a menzán, sem otthon nincs több pénz. A szója viszont egészséges, színtiszta, értékes fehérje. Aki erre azt mondaná, a szükségből igyekszünk erényt kovácsolni, annak még elmondom, Amerikában a gyermekközétkeztetésben régóta kötelező a szója használata. Jövő év január 1-től Vas megye valamennyi oktatási intézményében reformkosztra fogják a nebulókat.
Idézet a megye helyzetét a főbb törekvéseket megfogalmazó állásfoglalás tervezetből. A feszültségekkel terhes gazdasági társadalmi helyzetért felelősség terheli a megyei pártbizottságot és a végrehajtó bizottságot is, amelyek tevékenységében nagyobb súllyal szerepelt a központi akarat érvényesítése, mint a helyi feszültségek okainak feltárása. A megyei elsőtitkár Varga Gyula is fontosnak tartotta szóbeli kiegészítőjében a megyei érdekek markánsabb képviseletét, ugyanakkor illúziónak minősítette a körülmények közeli és számottevő javulását. A felszólalásokból világosan érthetővé váltak a megyei érdekek, azaz a megye felzárkózása, a halmozottan hátrányos helyzet leküzdése, legyen szó iparról, egészségügyről, oktatásról, szociális helyzetről, életszínvonalról és mezőgazdaságról. Ez utóbbiról beszélt felszólalásában Berecz János, a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára.
A szemléletünk olyan volt, hogy a mezőgazdaság szociális átszervezése után minél nagyobb legyen egy üzem, annál szocialistább. és ezért a termelőszövetkezeti forma szinte egyedülivé vált, szükség van ismét egy agrárpolitikai elgondolásra. A stratégiai feladatok megoldása között kettős feladat van, fenn kell tartanunk, sőt bővítenünk az élelmiszerellátást, másrészt pedig minél gazdaságosabbá kell tenni az exportot. Ez az szükséges, hogy a piac, a kereslet és a kínálat még keményebben érvényesüljön a magyar mezőgazdaságban. Ez az szükséges, szabaddá kell tenni a gazdálkodást, és az irányításnak az irányítással kell foglalkoznia. Szabaddá tenni a gazdálkodást azt jelenti, hogy senki más nem dönthet gazdálkodási kérdésben, csak az adott szövetkezet, az adott nagyüzem.
Most, amikor tudósításomat adom, a pártértekezlet az új pártbizottságot és a tisztségviselőket választja meg.
Érdekvédelem, demokrácia, szövetség. A három címszóhoz kapcsolódó fogalmakat reggel 8:30 óta elemzik az országos értekezlet küldöttei, és mert több mint 110-en jelentkeztek szólásra, az elnökség 8 percben maximálta a felszólalások idejét. A felszólalásokat, melyek újkor ágazati belügyekkel foglalkoznak. Persze azért a szövetségi szerveződésről, a megújulásról is sok szó esik. A független szakszervezetekről már csak ritkábban. És van olyan felszólalás is, mely bármikor, bármilyen plénum előtt elhangozhatna. De hát megújulásra készül a mozgalom. Vannak, akik szerint a dolgozók elsődleges érdeke mielőbb túl lenni a szerkezetváltáson, és valós bérreformot sürgetnek. És vannak, akik féltik a szocializmus eddigi vívmányait, nem akarnak tüntetésekre járni, és nyugodtabb közéletet igényelnek. Egyesek kifejezetten tartanak attól, hogy a szocializmus mellett hitettevők még megérhetik, hogy mindent át kell értékelniük, és úgy vélik, helyre kellene tenni az alternatív szervezeteket. Mások éppen az egység érdekében szorgalmazzák a tárgyalást a többi szakszervezettel. Szót kaptak már azok, akik test közelben érzik a munkanélküliséget, és azok is, akik szerint elfogadhatatlan élethelyzetbe kerülnek, akikről képzéssel, átképzéssel, szociális védőhálóval nem gondoskodnak. Béremelést viszonylag kevesen hoztak szóba. Olyanok igen, akik például a kereskedelemben 22 éve nem részesedtek központi béremelésben, vagy akik szerint a ruhaiparban a napi 8 órás tisztességes munka még a megélhetéshez szükséges pénzt sem eredményezi. Elmondták mások, hogy elképesztően keveset költünk kutatásra, és a TUDOSZ képviseletében rendkívüli szakszervezeti kongresszust javasoltak. A szakszervezeti mozgalom egységességért is többen szót emeltek, pont azért, mert csak az egység megőrzésével lehet kilábalni a válságból.
A politikai pluralizmus kibontakozásaként értékelte a tanácskozás Grósz Károly, az MSZNP főtitkára. Véleménye szerint olyan szakszervezetekre van szükség, amelyeknek önálló a politikai arculatuk, határozott érdekvédelmi koncepciójuk van, álláspontjuk az alkotmányosságra és a realitásokra épül. A főtitkár röviden szólt a gazdaságról, és az önmagához is képest alacsony hatékonyság okaként egyfelől azt jelölte meg, hogy nem alakítottunk ki olyan ösztönzőket, amelyek a társadalmi tulajdon nagyobb hatékonyságát biztosították volna. Másfelől az állam általa teljesíthetetlen ellátások, juttatások sorát is felvállalta. Grósz Károly szerint a teremben is megfogalmazottak amúgy jogos, de ma, mert nincs miből, teljesíthetetlen igények. Nem a kormány az ország számára kért türelmet, megértést. Hangsúlyozva, hogy a kormány a lehetetlent vállalta fel, munkájában tehát segíteni kell. Szólt a párt főtitkára a demokráciáról, és így fogalmazott. Nélküle nincs magyar kibontakozás, de demokráciára ott van szükség, ahol az emberek saját sorsukba, jövőjükbe bele tudnak szólni, vagyis főként a munkahelyeken. És végül egy konszolidált, fejlődő szocialista Magyarország érdekében kívánt sok sikert a szakszervezetieknek.
Mivel az előzetes megállapodás értelmében minden szólásra jelentkezett küldöttet meghallgat az országos értekezlet, a tanácskozás várhatóan a késő estében nyúlik. További részletekről a híradó utáni összefoglalóból értesülhetnek.
Mácsai Pál 1984-ben végezte a főiskolát színészként, most pedig rendezőként mutatkozik be itt az Audrey színpadon. Ráadásul nagyon nehéz darabot választott, a Kurázsi mamát.
A technikai lebonyolítása nagyon nehéz, a mondandója is nagyon összetett, és én úgy gondoltam, hogy talán jobban járok, ha egy nehéz darabot választok, és ezzel próbálok meg megbirkózni.
Milyen véleménye alakult ki arról, hogy egy színész, akinek van a háta mögött mondjuk 15 év, 20 év, alkalmas a rendezésre, vagy a főiskola azért jobb, ha ad valami papírt erről?
Nem a főiskola a lényeg, hanem a személyes alkat. Én megpróbálkozom azzal, hogy együtt csináljam, a színészetet egyáltalán nem akarom abba hagyni, sőt, változatlanul fő mániám és szerelmem, de szeretnék színházrendezéssel is foglalkozni mellette.
A Kurázsi mamát általában mindig idősebb színésznök szokták eljátszani, mint egy tiszteletjátékot. Miért vállal egy színésznő az Audrey színpadon szerepet?
Mert jó, hát jó ide visszajön, hát ez volt a legfelhőtlenebb 4 éve az embernek, és csupa kellemes emlékem fűződik hozzá.
Mi az, amiből tudni lehet, hogy a rendező sikeres?
A tapsból az előadás végén.
Professzor úr, ön azt indítványozza, hogy éljünk, pontosabban együnk úgy, mint a disznók. Miért?
Az egyszerű oka az, hogy a sertések takarmányozása ásványjelnyek kiegészítés szempontjából 50 év óta rendezve van.
Tehát ki van találva, magyarán?
Ki van találva.
És ezt át lehet vinni az emberre?
Egy az egyből át lehet vinni az emberre.
Úgy tudom, megvan a recept.
Színsavas mézből áll, foszforsavas mézből áll, és magnéziumkarbonátból áll.
Tudomásom szerint ön felkeresett orvosokat is ezzel az ügyel. Mit szóltak önhöz?
Sorba jártam az intézeteket. Nem érdekelt az intézet. Nem volt idejük, központilag intézményesen kell megoldani. Bizonyos élelmiszer csoportoknak a technológiai feldolgozás során beiktatott kiegészítése révén el lehet érni, hogy 15-20 év múlva csak elvétve akadt santritkulásos beteg Magyarországon. Ha ide eljutunk, akkor mindenki eldobhatja a botját, a mankóját, nem lesz szükségre.
És nem fog eldőlni?
Ne. Biztosan áll a talpán.
Minden képaukciónak megvan a maga igazi ritkasága. Ezúttal egy legyező a szenzáció, melyen 14 magyar festő alkotása látható. A 20-as években készülhetett, amikor a kávéházban üldögélő festők közül néhányan, mint például Edvi Illés, Pálya Celesztin, Nógrádi, a legyező tulajdonosának kérésére megfestették miniatűrjeiket. Az aukció művészettörténeti érdekessége egy Munkácsi kép, a világhírű Miltonhoz készült tanulmány, melynek kiemelkedő értéke többek között az, hogy hibátlan. Ez a tény, ismerve a galériabeli Munkácsik állapotát, különösen vonzóvá teheti a gyűjtők körében. Érdekes, hogy két festő is jelentkezik művészetére cseppet sem tipikus alkotással. Iványi Grünwald ezzel a kissé kubisztikus képpel, a műgyűjtők által mostanában igencsak favorizált Farkasházi Miklós pedig ezzel a párizsi pasztellel. Bizonyára sokan licitálnak majd Gulácsi Lajos víziós világát hűen kifejező képére ugyanúgy, mint Szőnyi István Zebegényi Kirándulók című festményére. Két úgyszólván múzeális képpel van jelen az árverésen a magyar avantgárd. Kádár Béla Fátyolos hölgyének épp úgy vétek lenne magángyűjteménybe kerülnie, mint Seiber Hugó vegyes technikájú cigarettázó nőjének. Azok a tömött pénztárcájú vásárlók pedig, akik lemaradnak egy-egy képről, gyönyörű szép órákkal és csodálatos ékszerekkel gazdagodhatnak tovább.
Nincs Magyarországon labdarúgást szerető ember, aki dr. Lakat Károly nevét ne ismerné. Generációkat nevelt edzőként, irányításával a Ferencváros, amelynek egykor maga is válogatott játékosa volt, bajnokságot nyert. A magyar labdarúgó válogatottat pedig két olimpián vezette az aranyéremig. Számos egyesületnél edzősködött, becsülték Kispesten, szerették Tatabányán, mégis mindenki tudta, hogy szíve a Ferencvárosért dobogott, egészen ma délelőttig. Neve fogalom volt, mától legenda.
Tizenharmadik perc, Fischer verekszik, jól esik a labda, a lábára szinte, vezet a Ferencváros. Szabadrugás a Veszprémnek, Kis László Józsáról kijön, és nincs nehéz dolga Sülének, 1-1. Pintér. Dukon. Ez nem 11-es, de a játékvezető megítéli. Fischer 2-1-re vezet a Ferencváros. Kincses. Keller. Szinte reménytelen helyzetben, nem nagy meggyőződéssel támadják, Dzsúlyák beleér, Páling érkezik, 3-1 a Ferencváros javára. És ez a végeredmény.
Néhány részlet a holnap délutánig megvitatandó kongresszusi előterjesztésből, illetve határozati javaslatból. A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségét vertikális szervezetté kell fejleszteni, amely a választott országos testületek mellett megyei, területi és helyi szervezetekkel rendelkezik. A szövetség életében minőségi változást kívánnak elérni azok, akik tagsággal rendelkező helyi szervezetek kialakítását szeretnék elérni. Egy másik javaslat szerint kérjük, hogy a középületeken, intézményekben, iskolákban, üzletekben következetesen helyezzék el a kétnyelvű feliratokat. A kongresszus határozatot hoz még több a nemzetiségi létet alapjaiban érintő témakörben, így a nemzetiségi sajtóról, a közművelődésről, a könyvkiadásról, valamint az állami és társadalmi szervekben és szervezetekben betöltött nemzetiségi képviseletről.
Megépül végre a házunk, és nem tudunk beköltözni, mert nincs, amivel fűtsünk, főzzünk, nem üzemelnek a gázkészülékek. Bekapcsolásuk első procedúráját nekünk kell megszerveznünk, kérvényeznünk. Hány nap múlva jönnek ki?
4-5 napnak el kell tenni minden bizonnyal.
Van, aki meg tudja várni, amíg eltelik ez az idő, például van hol laknia. De olyan család is van, akinek nincs más menedéke, mint saját új lakása, amit annyira várt.
Mi laktunk lakásba, aztán eladtuk, és már másfél napja ott laktunk, de hát minden nélkül, és akkor már kulcsot el kellett volna adni.
Végül is a jelzetnél sokkal hamarabb kaptak gázt.
Egyik lakóval megegyeztünk, hogy ő később költözik, de az övé helyett a milyenkét kötik be, és így sikerült gázhoz jutnunk.
Szóval a lakóknak egymás között kellett megszervezniük azt, amit például az építő, az építtető és a szolgáltató vállalatoknak kellett volna. És ha nem tudott volna helyet cserélni a sorrendben a két lakó...
Hagyományosan, akárcsak az elmúlt 5 évben, a Mikulás érkezése előtti hétvégén ismét teremcross verseny zajlik a Budapest sportcsarnokban. 11 országból 58-an álltak rajthoz, a délutáni előfutamokra azonban már csak a legjobb 40 motoros nevezhetett. 125 és 250 köbcentiméteres motorok indulhattak a versenyen, a pályán 11 akadályt állítottak fel. A magyarok közül Kamrás Károly áll a legjobban, már megnyert egy futamot, ő egyébként a magyar crosszozás történetében az első, aki az országos bajnokságon mind a 125, mind a 250 köbcentis mezőnyben győzni tudott. A döntőkre holnap délután 3 órától kerül sor a Budapest sportcsarnokban. A vasárnapi eseményekről egyébként a televízió 50 perces összefoglalót ad.
A nyilvánosságnak nincs alternatívája. Ezzel a mottóval tárta ki kapuit minden érdeklődő előtt a békéscsabai pártértekezlet, de csak kevesen éltek a még szokatlan lehetőséggel. Pedig a sportcsarnok küzdőterén most valamennyi helyi lakost érintő kérdésekről a jövőért folyt a küzdelem. Le kell vetkőznünk az öröklött és beidegződött rossz hagyományokat, a demokratizmus hiányosságait, hangsúlyozta az állásfoglalás tervezethez fűzött szóbeli kiegészítőjében Kocsas Gyula első titkár. Majd felolvasta azt a levelet, amelyben a Délalföldi Tégla és Cserépipari Vállalat Pártbizottsága mélységesen elítéli a csabai bundaügy fejleményeit. A panaszok ismétlődnek. Egy rosszul működő mechanizmusban az ember is rosszul működik, hangzott el. Továbbá, egy emberszabású pártnak szeretnék a tagja lenni, egy olyan városban, ahol nem szégyen, hanem rang Csabainak lenni. Kimenjünk, vagy bent maradjunk, vetődött fel többször is, mármint hogy az üzemből kivonuljon-e a pártélet a lakókörzetbe, amely a közélet természetes szintere lenne. Erős területi alapszervezetek létrehozásával Békés Csaba országos példát is teremthetne.
A kongresszus kétnyelvű, de természetesen zömmel németül beszélnek a felszólalók. Jóval több küldött van most, mint a korábbi kongresszusokon. Először érkeztek vendégek a német nyelvű országokból, és ugyancsak első alkalommal tudósíthatnak innen a helyszínről ezen országok újságírói. Az üdvözlések után Cibere Tibor művelődési miniszter kitüntetésekkel jutalmazta a nemzetiségi ügy lelkes munkásait. A magyarországi németek 7. kongresszusán az elmúlt 5 évet teszik mérlegre. Több mint 20 felszólaló mond majd véleményt az alapszabálymódosításról és a készülő nemzetiségi törvényről. Hambuch Géza főtitkár beszámolójában többek között az áll, hogy az erőfeszítések és az eredmények ellenére az elmúlt években is folytatódott az asszimiláció. Össze kell, hogy szedjük minden erőnket, hogy ellenálljunk a megszűnésnek, hangsúlyozta. Sokkal jobb anyanyelvi oktatást és anyanyelv használatot szorgalmazott a mindennapokban. Fájdalmas ténynek nevezte, hogy nincs egyetlen német nyelvű óvodájuk és igazán német iskolájuk sem. A kétnyelvű oktatás ott, ahol létezik, hiányosnak mondható. A készülő új nemzetiségi törvényről pedig így vélekedett. Olyan törvény kell, amely a gyakorlatra irányul, amely a többséget és a kisebbséget egyaránt arra ösztönzi, hogy többet tegyen a közös ügy érdekében.
Mi jelenti a veszélyt, mivel a készüléket nagy többsége nem biztonsági berendezésekként működnek? Előfordulhat az, hogy hagyományos készülékeknél a nyomás csökkenés miatt, amit ugye ezek az új berendezés tesz ezek szerint, lehetséges robbanások következhetnek be. Ön mit szól ehhez? Reális ez az érzés a lakóknak?
Igen, tehát ebben az időszakban tapasztaltunk elég sok üzemzavart a térségben. Valóban vannak olyan készülékek, amelyek nem égésbiztosítóval ellátott készülékek. Az a feltevésünk, hogy építés során a vezetékbe víz került, aminek az eltávolításáról gondoskodunk, és megfelelő üzembiztonsággal fognak ezek a rendszerek üzemelni, mint ahogy a város más területén. Egy potenciális veszélyforrás van, az égéshiány biztosítóval nem rendelkező készülékek üzemeltetése. Meg fogunk keresni minden fogyasztónkat írásban is, felhívjuk a figyelmét a fokozottabb készülék ellenőrzésre, amíg a rendszer be nem áll.
És amíg beáll az a bizonyos rendszer, addig is figyeljünk, főleg a régi készülékekre. Félni nem kell tőlük, ugyanakkor reméljük, megijedni is egyre ritkábban.
Kétféleképpen is értelmezhető, hogy a Nyilvánosságklub mai második ülése szerényen látogatott esemény volt. Vagy azért, mert a politikai közélet mostanában annyiféle lehetőséget kínál a vélemények nyíltabb ütköztetésére, hogy kínálati piac alakult ki, vagy azért, mert a Nyilvánosságklubnak még nem sikerült eldöntenie, pontosan milyen területekre koncentrálva, milyen eszközökkel terem nyilvánosságot az eddig háttérbe szorított nézeteknek, és nem utolsó sorban önmagának. A létszámhiány miatt a közgyűlés klubszerű beszélgetésé változott, amelyben üdvözletüket tolmácsolták a kisgazdák, a környezetvédők és a független fiatal ügyvédek. A klub egyébként helyiséget keres, sokszorosítógépet szeretne és kiadványt tervez. Tagjai addig is figyelemre méltó gondolatokat fogalmaznak meg, egyelőre jobbára saját maguknak. A sajtónak, mondják, amely végső soron közpénzekből működik, az eddigieknél teljesebben kell kifejezni a közérdeket és a közhangulatot. Hogy ebben a nyilvánosságklub hogyan segíthet, az következő, jobban előkészített tanácskozásokon dől majd el.
Döntéssel egyetértek. A fölmentésemet nem most kértem. Én nagyon rövid időn belül 60 éves leszek, és ezelőtt 3 hónappal, tehát tulajdonképpen ezen ügy beindulása előtt kértem a nyugdíjazásomat, és az volt a tervem, hogy zajoljon le, menjen végbe ez a folyamat, ez a procedúra, hogy tisztázódjon ez a helyzetem.
Mit gondol a közvélemény, a szegedi emberek hogy ítélik meg a tanácsülés döntését?
Én nagyon sok pozitív levelet kaptam, és kaptam néhány nagyon elmarasztaló levelet. Az egyszerű emberek igazságérzete ma nagyon kemény, és én szerintem ez jogos is, és én már említettem, hogy néhány hibámat elismertem ebben a kérdésben. Ezért tehát a közvélemény megítélését én reálisnak tartom.
Tapasztalt kiállítók mondják, hogy a magyar bemutató iránt megnyilvánuló óriási érdeklődés még őket is meglepte. Ennyi látogatóra nem számítottak. Tudjuk persze, hogy ennek a kíváncsiságnak más okai is vannak, nem csak gazdaságiak, de annyi bizonyos, hogy a Skála reklámstúdió által szervezett bemutatkozó kedvező folyamatokat indíthat majd el a gazdaságban is. A kiállítás zárása után, amikor egyébként még mindig érkeztek az érdeklődők, rövid összegzést kértünk.
Több mint 200 vállalati tárgyalás volt, 230 árajánlatot adott ki 17 vállalat a 21-ből, 650 000 dollárért már lekötöttek élelmiszeripari segédanyagokat, mérlegeket, alumíniumedényeket, 1,5 millió nyugatnémet márkáért televíziós készülékeket, 3 millió dollár értékben szándéklevél került aláírásra egy közös vállalkozásról. Vámszabad területen, libatenyésztésre Magyarországon, jelentős érdeklődés mutatkozott a Heller forgórendszerre, kóser élelmiszerekre épp úgy, mint például munkakesztyűkre, illetve Magyarországra irányuló turizmusra.
A tüzet az okozta, hogy a második emeleti dukkózó csarnokban a festékszóró fülke felújításánál a csavarokat ezzel a szerszámmal, hivatalos nevén gyorsvágóval kívánták eltávolítani. Ettől a fülkefala áttüzesedett, és a belül lerakódott lakréteg meggyulladt. Ezt a 12 tűzoltóautó 50 fős legénysége eloltotta, de a szellőzőrendszerben lerakódott, szintén gyúlékony anyag izzani kezdett, és ezért a felvételek készítése után távoznunk kellett az épületből. A tűzoltók is csak oxigén állarccal dolgozhattak. A teljes csőhálózat átmosása, azaz a tűz végleges megfékezése még órákat vett igénybe.
Furcsán érzi magát az ember, amikor először Izrael földjére lép. Élményeket vár, benyomásokat, sok mindent, amivel ki tudja magában egészíteni azokat az információkat, melyeket eddig jobbára csak híradásokból szerzett. A Magyarországból érkező természetesen keresi a historikus emlékeket, a történelmi helyeket, és könnyedén el is jut a bibliai helyszínekre. Ott aztán nem tud nem találkozni a vallás, a kívülállónak talán szokatlan és érthetetlen megnyilvánulásaival. Ez itt a Siratófal, Jeruzsálem egyik szent helye. Tudtuk azután azt is, hogy Izrael fegyverben van. Nagyon sok a katona, és az ország sokat költ hadicélokra. Láttuk is a katonákat lépten-nyomon. Például ezeket közvetlenül a Siratófal mellett. Vagy őt, a faltól jövet. De ezek a csinos lányok is katonák. És ő is, aki itt egy utcai zenész művészetét hallgatja éppen. Sok arca van ennek az országnak. Ilyen világ ez például egyfelől. Meg ilyen. A sivatag szépsége mentes mindenfajta felfogástól és politikától, miként szépek ezek az ódonkövek is, Jaffa városának utcáin.
De beszéljünk most jövetelünk céljáról, a magyar napokról. A Skála reklámstúdiója a Tel Avivi Hiltonban rendezte meg az egyhetes esemény sorozatot. De a Hilton is eljött a Hiltonba. A budapesti testvér ugyanis két hétig magyaros ízeket varázsol a kóser konyhában. Az izraeli üzletemberek vállalkozása a magyarok minden képzeletét felülmúlta. Volt ebben politika és volt nosztalgia is, de nem lehetett nem érezni a határozott kapcsolatfelvételi szándékot. Sokan jöttek megnézni, mit tudunk, és abból mit tudunk bemutatni. Nos, nem vallottunk szégyen. Jól lehet, láttunk zöld-fehér-piros magyar zászlót, bosszankodtunk a Szent Koronával reklámozott bor ízléstelenségén, és értetlenkedtünk az izraeliek figyelmébe ajánlott silánycsomagolású magyar konzervek arab feliratán. No de vissza a várakozáshoz és a kapcsolatteremtési szándékhoz.
Mi több céggel felvettük a kapcsolatot már Magyarországon, és meghívást is kaptunk több cégtől ide a kiállításra is, és már előre meghatározott terveink vannak. Nagyon örvendetes, hogy a két ország közötti kapcsolatok újra megújultak, és ez mindenképpen nagyon egészséges. Megindul egy sokkal komolyabb turistaforgalom is a két ország között, és ez magával fogja hozni a kereskedelmi fejlődését is.
Volt aztán más kapcsolatfelvételi lehetőség is. Meyer úr például a magyar gyapjúfonóban óhajt részvényeket venni. Meglehetősen jól ismeri a gyárat, néhány évtizede még a családjáé volt.
A tárgyalások folyamán fölmerült az a lehetőség, hogy esetleg a család bekapcsolódik a gyárnak a modernizálásába, és a gyár termékeinek a nyugaton való értékesítésébe. Természetesen itt nem csak egy szentimentalizmusról van szó, hanem egy tisztán kereskedelmi kapcsolatról, amit remélünk, hogy a most megváltozott magyar gazdaságpolitikával talán el tudjuk érni azt, hogy a mi összekötetéseinkkel és kereskedelmi kapcsolatainkkal a vállalatot nyugati nívóra tudjuk emelni, és ezáltal ugye megfelelő haszonrészesedés esik úgy le nekünk is, mint a vállalatnak.
Igen. Utóbb megtudtuk, a megállapodás megszületett, hamarosan megvizsgálják, hogyan dolgozhatnak majd együtt a két ország szakemberei. Apropó együttműködés. Ilyen szándékra is találtunk példát.
Amikor mi az izraeli piacra bejelentkeztünk, és a kiállításon részvétel szándékot jeleztük, akkor nem csupán az izraeli kiállítás volt számunkra érdekes, hanem ezen kiállításon keresztül olyan partnereket szerettünk volna találni, melyek részünkre a harmadik piaci együttműködésben is utat nyitnak, kaput nyitnak. Több mint 150 tárgyalásunk volt, ahol konkrétan beszéltünk üzleti lehetőségekről. Ebből a 150-ből 30 partner volt olyan, mely jelezte szándékát, hogy Egyesült Államokba, Kanadába, Madagaszkára, Fülöp-szigetekre tudna magyar árukat bevinni, és részünkre olyan csatornákat megnyitni, melyekre korábban nem is álmodtunk.
Talán meglepő, de az üdítőitalt is el lehet adni ott, ahol igazán bőven van belőle. Ehhez is segíthetnek az új konstrukciók.
Badecsonyi állami gazdaság elsődleges célja ezen a kiállításon az volt, hogy a Traubit szódát, amelynek gyártásában a legnagyobb profik vagyunk ma a világon, eladhassuk ennek a licenszét, hiszen magát vizet és cukrot szállítani nem érdemes, és nyithassunk a világpiac felé, hogy minél szélesebb körben ezt terjesztessük. Két olyan vállalattal is tárgyaltunk, akiknek a célja az lenne, hogy Izraelt, mint bemutató piacot használnák föl az ő mennyiségeikkel, és tovább nyitnának Amerika felé.
Végül is milyen volt ez a magyar hét? Milyenek az eredményeink, és ezek miféle reményekre jogosítanak fel bennünket?
Nem szabad elfelejteni, hogy 20 év óta az első jelentősebb magyar gazdasági megjelenés volt, ami egy kiállításból, üzletember delegációból és előadássorozatból állt. Ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét az itteni üzletemberek érdeklődésére is. Ami a számokat illeti, eddig 650 ezer dollár értékben adtak el itt különböző élelmiszeripari segédanyagokat, mérlegeket, alumíniumedényeket, szándéklevészületet 3 millió dollár értékben, egy magyarországi vámszabad területen liba közös feldolgozására, bérhizlalására. Szó van a Heller forgórendszer eladásáról kombinációs erőműhöz, 1,5 millió nyugatnémet márka értékben televíziókat sikerült eladni. Ezek konkrétumok, de ezen kívül érdeklődés mutatkozott még kóser élelmiszerektől kezdve, egészen a Recognita szoftverig, utazási lehetőségekig, turizmusig. Ez most egy alapvetően eladásorientált vállalkozás volt, 1989 áprilisában aztán majd az Izraeli Kamarák Szövetsége hasonló rendezvényel jön Budapestre, az nyilvánvalóan az izraeli exportot fogja fokozni.
A szokásosnál jóval népesebb küldöttség már hazaérkezett. Megállapodásokkal, nevekkel és címekkel a tarsolyukban. Azt azonban kár lenne gondolni, hogy egy ilyen rendezvény önmagában bármiféle gazdasági előrelépést jelenthet. Legyen bármilyen sikeres is a kiállítás. Ezt most lebontják, a ládákat összecsomagolják és hazaküldik. A teremben holnap már új rendezvény kezdődik. Holnapra vagy holnap utára talán már el is felejtik, hogy itt magyarok jártak. Feltéve, ha a mostaniakat nem követik újabb és újabb tárgyalások. Mert valljuk meg, ez az értelme az egésznek.
Már arra sem tudok válaszolni, hogy miért lettem színész. Mindig bonyolult és összetett magyarázatokat adok erre a kérdésre, holott igazából nagyon egyszerű. A fele hiúság, a fele közlési vágy. Ugyanígy van a rendezéssel is. Én rögtön a színészszak elvégzése után 4 évvel ezelőtt jelentkezni akartam erre a kiegészítő szakra, erre az úgynevezett posztgraduális szakra, ez 3 évig tart, ellentétben a másik színház rendező szakkal, amelyik 5 éves. És az, akkor a tanáraim és barátaim lebeszéltek róla, azt mondták, hogy legyél te csak egy darabig színész, és játszd el azokat a szerepeket, amiket egy fiatal embernek el kell játszani. Úgy gondolom, hogy igazuk volt. Most viszont úgy tartom, hogy nem kellett tovább várnom. Az izgalmas kérdés az az, hogy vajon kell-e főiskola ahhoz, hogy az ember rendező legyen? Egyáltalán ahhoz, hogy színész legyen? Hát itt is sokféle út van. Én általában nem szeretem, ha valaki kategórikusan közli, hogy csak főiskolával lehet ezt vagy azt csinálni, vagy csak anélkül. Nem igaz. Különböző alkatok vannak. Lehet, hogy lehetett volna főiskolai diploma nélkül rendezni. Sőt, valószínűleg lehetett volna. De én úgy gondoltam, hogy nekem erre a 3 évre, amit itt eltöltök, szükségem van. Azért, hogy kontrolláljam magam, hogy rájöjjek arra, hogy igaz-e ez a választás, hogy megtanuljak néhány olyan fogást, amit itt rizikó nélkül lehet gyakorolni, mert hát nagyon kínos, hogyha felnőtt színészeket az én ügyetlenségem és éretlenségem rossz helyzetbe hoz. Gyakran előfordul, hogy egyszerre lehet csinálni a kettőt nagyon jó színvonalon. Ugye hát lehet neveket sorolni, Várkonyi Zoltán, Major Tamás, Sir Laurence Olivier, Isten őriz, hogy én hozzájuk akarnám hasonlítani magam, de nekik mondjuk megy a két dolog együtt, magas színvonalon. Ez alkat kérdése. Én megpróbálkozom azzal, hogy együtt csináljam, a színészetet egyáltalán nem akarom abba hagyni, sőt, változatlanul fő mániám és szerelmem, de szeretnék színházrendezéssel is foglalkozni mellette.
Manapság a színházak mindig panaszkodnak, hogy kevés a pénz egy-egy produkció előállítására.
Igen.
Problémák vannak. Milyen tervekkel lehet elindulni most a rendezői pályán így?
Következőt tudom erre mondani. Itt az Audrey színpadon nagyon kevés a pénz. Mindenütt nagyon kevés, itt igen nagyon kevés a pénz. Egy vizsgaelőadás létrehozására a főiskolának a legjobb jó indulattal is 60 ezer forint áll rendelkezésére. 60 ezer forintból nem lehet színházi előadást csinálni. Ez törvény. Mit tettünk mi? Mi azt tettük, hogy például a Kurázsi mama kocsia, amit ugye végighúz a háborún, és ami sok 10 000 forintba került volna megcsináltatva, elmentünk, és utána néztünk, hogy hol lehet ingyen megszerezni. És Réti János hintórestaurátortól megszereztük ingyen a kocsit, annak a fejében, hogy mi a plakátra kiírjuk azt, hogy köszönet Réti János hintórestaurátornak Kurázsi mama kocsijáért. Rajta is van a plakáton meg a meghívón. És tényleg köszönet Réti János hintórestaurátornak. Úgy gondolom, hogy a művészet általában és a színház különösen mecenatúra nélkül nem működik. Tehát az, hogy egy színház önfenntartó legyen, vagy különösen egy oktatási intézmény, hiszen ez a főiskola, az lehetetlen. Hát bizony nehéz idők, és próbáltunk megoldásokat keresni. És azt is el kell itt mondanom minden udvariaskodás és hízelkedés nélkül, hogy ez egy nagyon igényes darab. És én igyekeztem úgy csinálni, hogy igényes előadás legyen belőle. És ebben az Audrey színpad személyzete, a díszítőktől a világosítókon keresztül a hangosításig óriási segítséget nyújtott. Mire gondolok arra, hogy egy normál Audrey színpadi előadásban körülbelül 17-szer kapcsolják be a magnót. Ebben az előadásban 187 magnetofon jel van. Ez azt jelenti, hogy a hangmérnöknek, Visszhányó Kálmánnak rettenetesen sok munkája volt. Bőven túl dolgozott a munkaköri kötelességén. És megtette, mert úgy gondolta, hogy ez a darab érdemes arra. Tehát azt hiszem, hogy ilyen időben áldozatot kell hozni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az áldozat az vég nélkül hozható. Az áldozatot egy darabig kell hozni valaminek a fejében, aztán annak legyen eredménye. A színház az mánia, tehát azoknak a szerelme, akik csinálják, és a szerelmükért az emberek sok áldozatot hajlandók hozni. Én úgy gondolom, hogy az áldozat túlzásba nem vihető. Tehát egy bizonyos határon túl senkitől, semmilyen állampolgártól nem lehet azt elvárni, hogy túláldozza magát. A Kurázsi mama azt mondja, a darabban, ez is az aktualitásai közé tartozik, rendes országban mindenki közönséges ember lehet. Nem kell se nagy bölcs, se nagy hős. És én egyetértek Kurázsi mamával.
A Nemzetiben hogyan fogadják azt, hogy Mácsai Pál rendezőként is oda kerül?
Erről nincs szó, hogy én rendezőként oda kerülök, hiszen jövőre kapok diplomát, de azt, hogy eljöttem a főiskolára, azt támogatták.
És semmiféle tervvel nem biztatták, vagy nem mondták, hogy mindenféle lehetőséget megadnak?
Nézzek, konkrétan erről nem volt szó. Ugye nem lehet tudni, hogy mi lesz a tojásból. Tehát amikor én idejöttem a rendezőszakra hallgatónak, akkor ide jött a tojás. Most a Kurázsi mamával abból kikelt egy fióka, és kidugta a fejét, és azt mondja, hogy csip-csip. Hogy ebből keselyű lesz karva és struc, vagy kolibri, ezt még mindig nem lehet tudni. Én bízom az ő jó indulatukban, de úgy gondolom, hogyha ők nem biztatnak semmi jóval, akkor talán máshol megtalálom a szerencsémet.
Elképzelhető vajon egy olyan, hogy visszamegy a Nemzeti Színházba,
igen,
elkezd rendezni egy darabot, vagy talán többet, és esetleg a rendező kollégákkal így valamiféle konfliktusba keveredik. Úgy érzem, hogy pont a hiúság miatt talán féltékenységé is válhat ez.
Elképzelhető ez is, és elképzelhető az ellenkezője
is. És akkor
is.
Mi lesz a színészettel? Tehát akkor hogy fogják felkérni Mácsai Pált egy-egy szerepre?
Nem tudom. Én úgy gondolkodom erről, hogyha egy rendező engem csak azért nem hív egy szerepre. Tehát ha a rendező úgy gondolja, hogy no, a Mácsai ezt az adott szerepet el tudná játszani, de csak azért nem hív, mert én foglalkozom rendezéssel, és ő fél attól, hogy én ellent mondok, akkor jobb, hogyha én azzal a rendezővel nem dolgozom. De ez eddig sem volt így az elmúlt két évben, amióta ide járok, és hát változatlanul működöm, mint színész szerencsére, mert hát rettenetesen hiányozna, ha nem úgy lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben nincsen semmiféle ellentmondás, sőt, talán a rendezőnek örülnie kell annak, hogyha egy hozzászóló képes partnerrel tud dolgozni.
Össze lehet hasonlítani a rendezői tanulmányokat a színészi tanulmányokkal, illetve a munkával?
Össze. Egy csomó helyen rokon, egy csomó helyen különbözik. Hát... néha ugye meglepődtem magamon itt a Kurázsi mama közben, hogy ez egy nagy stábot igénylő darab. És egyszer csak azt vettem észre, hogy Pali, te üvöltesz. Úgy, ahogy üvölteni szoktak, és te nagyon szoktad utálni, amikor üvöltenek. Hát ne üvölts! És akkor úgy befogtam a számat. Na most, vagy megpróbáltam jó szóval, néha sikerült, néha nem. Na most, tehát össze lehet-e hasonlítani. Azt hiszem, hogy a rendezés, vagy nekem a legmeglepőbb tapasztalatom az, azzal a két darabbal, amit rendeztem eddig, hogy a rendezésben az úgynevezett művészet, tehát ugye, hogy ül a rendező a székben, és nagyvonalúan instruál, ez a legkevesebb. Ez a legkevesebb benne. Hanem inkább valamiféle szuggesztió, hipnózis. Az embernek az önön véleményéről és akaratáról kell meggyőznie másokat. Mert hiszen a színház ebből a szempontból olyan, mint az IKV. Tehát, hogyha senkié a ház, senkié a színi előadás, akkor összedől és lehámlik a vakolat. Ha valaki ezt összefogja, egy kézben tartja, sok-sok egyéni dologgal együtt, de egyfajta ötletet, vagy látásmódot, vagy koncepciót tükröz, akkor egységes az előadás. Ezért meg kell küzdeni. Ráadásul erős, szuverén egyéniségekkel kell megküzdeni, mert hiszen azokból lesznek a színészek. Tehát ez a harc, hogy ez nem egy elegáns üldögélés a nézőtéren, hanem egy harc, ez a legfrissebb tapasztalatom.
Mi az, amiből tudni lehet, hogy a rendező sikeres?
A tapsból az előadás végén.
December 6-a Mikulás, azaz Miklós napja. Ennek egyében szól most blokkunk, a Tele Miklós. A névadó Szent Miklós püspök, aki a halászok, a révészek, a vízimolnárok és a víziutak védőszentje volt. A Mikulás napi ajándékozás viszont új keletű és osztrák kapcsolatokra utal. A télapó, amely cseh eredetű szó, azt jelenti, hogy ajándékozó, szerencsét hozó. És most a Miklósok.
Kedves Villányi Miklós, mit ne hozzon a Mikulás?
Hát ne hozzon annyi kritikát, mint ebben az évben a pénzügyi apparátus a pénzügyi szervek számára. Ne hozzon Lórát utcai lakásügyet. Viszont talán hozzon egy jobb költségvetési egyenleget az új évben.
Megvan a garancia rá?
Garancia csak egy lehet, a jobb munkánk.
Ki mit vár a Mikulástól?
Én nem szoktam nagy ajándékot kapni, legfeljebb kis csokikat.
Például tiltsa be a Mikulás azt a fegyverrendeletet.
Kevesebb áremelést.
Én nem vagyok a 4. században élt Szent Miklós püspöknek egy késői utóda, névutóda, akiről egyébként a legenda azt mondja, hogy egy szegény ember lányainak a becsületét azzal mentette meg, hogy 3 sákalanyat tettek ablakba. Hát én nekem nincs ilyen aranyam, azt hiszem sokaknak nincs meg az egész országnak, ezért én azt ajánlom, hogy a kisgyermekeknek most Mikuláskor, meg majd karácsonykor is, a talán szerényebb ajándékhoz adjunk valamit, amiből sok van nekünk, csak kell őkő hívogatni szeretetet, és akkor olyan kis állampolgárok lesznek, akik gazdagítanak bennünket, meg majd az utódaikat is.
Adja az Isten!
Úgy legyen!
Nekem elváltak a szüleim, és nagyon szeretném, hogyha az egész család együtt lenne, és szóval együtt ünnepelhetnénk ezt a nagyon szép ünnepet.
Mikulás Miklós vagyok.
Hogyan lettél Miklós, ha egyszer Mikulás is vagy?
Hát tulajdonképpen nagyon egyszerű a története, mert december 6-án Mikulás napján születtem. Na, és ekkor ünnepem a névnapomat is, szóval most én 3 ünnepet ünneplek egyszerre. És most a határon túli Miklósokról. Először arról, aki jött, aki látott, és akinek a névnapját egy nemzet ünnepli. Hogy neki mit hoz a Mikulás? Úgy hallani, világszerte tele vannak a hócipők. Virgáccsal.
Világéletemben nagy akartam lenni. Ünnepelt vezéregyén is. Mint az előbb látott ruszt. Még tánc közben is amletre gondoltam. Most már hiába, csakkolok. Újabban egy híres Petőfi vers jár az eszembe. Itt a nyilam. Tovább sajnos nem. De megtanulom!
Szerintem újból megkezdődnek a görög tragédiák. Első felvonás, Oszkotász. Második felvonás, Détári. Aztán itt van az a másik, hogy is hívják. Csak azt nem mondják rám, hogy fitos az orrom, mert még nyári Mikulásnak néznek.
Kedves nézőink, most az egyik leghíresebb Mikulás, azaz Miklós következik. Vele búcsúzik a híradó és a Tele Miklós. Gratulálunk az igazi Miklósoknak, a srácoknak sok ajándékot és valamennyiüknek kellemes hétvégét. Viszontlátásra! No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way on less work. Be proud. Hip-hop,
change.